Prófétája által ezt mondja az Úr. Népem, keményen vádaskodol ellenem. Még azt kérded, hogy mit beszéltél ellenem? Azt mondtad, értelmetlen az Urat szolgálni. Mi haszna annak, hogy megtartottuk parancsait, és bűnbánatban jártunk a seregek urának színe előtt? Lám most boldogabb a kevé, mert akik gonoszságot műveltek, azoknak jól megy a soruk. Próbára tették az Istent, de semmi bántódásuk sem esett. De amikor az istenfélők összejöttek és egymás közt beszéltek, az Úr figyelt rájuk, és hallott mindent. Emlékeztetőül minden istenfélő nevét feljegyezték színe előtt egy könyvbe, mindazokét, akik őre elgondolnak. A seregek ura pedig ezt mondta. Azon a nagy napon, amelyet készítek, tulajdonommá lesznek ők. Megszánom őket, mint ahogy az ember megszánja fiát, aki neki szolgál. Akkor ismét meglátjátok, mi a különbség az igaz és a gonosz között, az Istennek szolgáló és a neki nem szolgáló ember között. Bizony eljön majd az a nap, lángolva, mint a kemence. Minden kevély és minden gonosztevő olyan lesz, mint a szalma. Azon az eljövendő napon lángra lobbannak, és nem marad sem gyökerük, sem hajtásuk. Nektek azonban, akik félitek nevemet, felragyog az igazság napja, és sugarai üdvösséget fognak árasztani, mondja a seregek ura. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek.
És a
veletekben. Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványainak a kérőimádságról. Tegyük fel, hogy valamelyiteknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá, és ezt mondja, barátom, adj kölcsön nekem 3 kenyeret, útról érkezett egy vendégem, és nincs mivel megkínálnom. De az kiszól, ne zavarj engem, az ajtó már be van zárva, én és gyermekeim is ágyban vagyunk, nem tudok fölkelni, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem is kelne föl, hogy adjon neki barátságból, erőszakossága miatt mégis föl kell, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. Mondom tehát nektek, kérjetek, és adnak nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad fiának, amikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett ám kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei atyátok a Szent Lelket azoknak, akik kérik tőle? Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a mai olvasmány az Ószövetség utolsó könyvéből való. A 12 kis próféta könyveit a héber szentírás, és ennek nyomán a magyar is történeti sorrendben adja elénk, tehát Malakiás próféta könyve az utolsó időrendben. Mégsem az Ószövetség legfiatalabb könyve, hiszen Sirák fia könyve már említi ezt a 12-t együtt. A kis proféta elnevezés nem szabad értékítéletnek tartanunk, mert ez csupán a könyveik hosszúságának jellemzése, nem pedig a tartalmuk megítélése. Ez a könyv összesen 3 fejezetből áll. Mégis igen jelentős jövendőlés található benne, mégpedig arról, hogy ez a templom meg fogja látni az Úr küldöttjét. Sőt, a legvégén található az a jövendőlés is, ami lázban tartotta az Úr Jézus korának zsidóságát. Illés próféta fog megjelenni népe között az Úr nagy napja előtt. Malakiás prófétáról egyébként semmit sem tudunk. A magyarázók szerint ez csak egy fölvett név, amelynek a jelentése küldöttem. A könyve megírásának idejét is csak a benne szereplő események alapján próbálják meghatározni. Biztos, hogy a fogság utáni időből származik, de még Ezrás és Nehemjás reformja előtt. Vagyis még a perzsa korszakból, azaz a Krisztus előtti 5. századból. 6 lazán összefüggő prófétai mondást fűz egybe ez a könyv, úgynevezett vitaszavakat. Mindegyik fölvet egy kérdést, amit meg is indokol, majd magyarázat következik utána. A most hallott részlet a 6. vitaszó, ami valójában vád Isten ellen, mert a gonoszoknak jobb a sorsuk, jobban élnek itt a földön, mint az igazak. Röviden, nem érdemes hűségesnek és törvénytartónak lenni, mert keservesebb az ilyen ember sorsa azokénál, akik megvetik a törvény szavát. Valójában ezzel a kérdéssel a könyv egy állandóan megjelenő, visszatérő problémát vet föl. Érdemes-e jónak lenni? Hiszen látszólag könnyebb a sorsa annak, aki gátlástalanul és túlteszi magát az Isten törvényein. Nem érdemes tehát törvények szerint élni és hűségesnek lenni. Szinte a fülünkbe cseng Péter apostol kérdése is az Úrhoz, ami valójában ugyanebből a gyökérből fakad. Nézd, mi mindenünket elhagytuk és követtünk téged, mi lesz a jutalmunk? Az nyilvánvaló, akár az ószövetségi panaszt, akár az újszövetségi kérdést nézzük, hogy nagyon evilági gondolkodásmódból származik. Én, a földön élő ember, földi dolgokról, örömökről mondok le Isten kedvéért, mivel kárpótol mindezekért az Úristen. Ez egy bizonyos adok-kapok szemléletet tükröz az ember részéről, ami teljesen figyelmen kívül hagyja, hogy mi Isten teremtményei vagyunk, és minden javunk, eredményünk, lehetőségünk és képességünk az ő adománya. Így valójában nem mi kezdünk adni Istennek, hanem már eleve az ő adományaival kezdjük a földi életünket. Tehát már eleve hálaadással tartozunk Istennek életünk minden percéért. Az anyagi szemléleten túl az is kiderül az ilyen panaszból, hogy mennyire fordítva látjuk a világot. Nem mi vagyunk Istenért, hanem Isten van miértünk. Őt csak annyiban tartjuk teremtőnek, hogy teremtse meg a mi jólétünket, mert mi magunk állunk a világ középpontjában. Ha jól belegondolunk, ennek a szemléletnek is ugyanaz a gyökere, mint ami a törvényszegőket, istenteleneket vezérli. A földi jólét, az önzés, a jelen minél tökéletesebb kioknázása. A különbség csak az ehhez vezető út megválasztásában mutatkozik. Az egyik ezt várja el Istentől, a másik pedig Isten nélkül a maga törtetésével éri ezt el. Igen sekélyes és lealázó ez a gondolkodásmód az emberre nézve, akit Isten a saját képére teremtett meg. Mintha az értelmünk csak arra szolgálna, hogy a föld gyümölcseit minél gyorsabban és eredményesebben tudjuk megkaparintani és behabzsolni. Még a saját szellemi lelki vágyait sem veszi figyelembe az ilyen ember, hiszen nem csak az ember nem csak megélni szeretne, hanem barátságban, a szeretet közösségében és a szellemi emelkedettségben is szeretne élni. Van benne tudásvágy, kíváncsiság és művészi érzék, alkotni vágyás és a tehetségeinek fölhasználására való törekvés is. Mindez pusztán a jólét szintjére degradálni, ez igazán lealázza Isten teremtményét. Valójában ez ugyanannak az ördögi bosszúnak a folytatása, amivel már az első bűnnél is megszégyenültünk. Az asszony látta, hogy a fa evésre jó, szemre szép, és tekintetre gyönyörű, vett a gyümölcséből és evett. Ugyanerről ír igen panaszosan Szent Pál a Filippieknek. Sokan úgy élnek, mint Krisztus keresztjének ellenségei. Végük a pusztulás, Istenük a has. Dicsőségük az, ami gyalázatokra szolgál, és földieken járatják az ezüket. Vagyis éppen az emberi nemesség hiányzik belőlük. Az ószövetségieknél még találhatunk valami mentséget a számukra, hiszen nem ismerik, még nem kaptak kinyilatkoztatást az üdvösségről és örök életről. De a Krisztus utáni nemzedék már tudhatja, hogy az életünk nincs a születés és halál keretei közé zárva, és vannak örök javak is a mulandón túl. Isten a maga életére és boldogságára teremtett minket, és pontosan ezek eléréséhez vezető út a törvényeinek megtartása. De a proféta is válaszol a vitaszóra, amikor felfedi Isten tervét az emberről. Tulajdonommá lesznek ők, üzeni a méltatlankodóknak. Ebben pedig azt foglalja össze, hasonlítsák össze a most jól élőknek a javait vele magával, az Istennel. Vajon melyik a maradandóbb és értékesebb? Márpedig ők, akik a törvény szerint élnek, Isten tulajdonát képezik. Itt ez a tulajdon leszűkítő értelemben szerepel, hiszen más bibliai szövegekben Isten tulajdona alatt mindig a választott népet kell érteni a pogányokkal szemben. Itt azonban Izraelen belül történik a megkülönböztetés, a törvényt megtartók az Isten tulajdona, még a törvényszegőket nem tartja Isten a tulajdonának. Ez tehát már az ítélet előrevetítése, mint ahogyan az a kijelentés is, hogy meglátják, mi a különbség igaz és gonosz között. De a következő mondat már világosan utal az ítéletre, még ha nem is használja ezt a szót. Eljön majd az a nap, lángolva, mint a kemence. Érdekes, hogy a tűz képe, ami Isten jelenlétét, hatalmát és fönségét mutatja, itt átfordul a büntetés képévé. Mózeshez a tűzből szólt Isten, az el nem égő csipke bokorból. A Sínai hegy is tűzben égett, amikor Isten szövetséget kötött népével. Illést is tüzes szekér ragadta magával az égbe, ahogyan korábban éppen az égből jövő tűzzel bizonyította be a zsidóknak, hogy ők Isten népe. Érthető a tűznek ez az ellenkezőjére fordulása, hiszen éppen Isten és a törvényei ellen hadakoznak, azokat vetik meg azok, akik csak a földi jólétén jártatják eszüket. Így tehát szembefordulnak a tűzzel, magával Istennel, és éppen ezért tapasztalják meg annak erejét és hatalmát. De így szerepel már a Zsoltárosnál is a tűz. Jeruzsálemért könyörögve írja a 79. Zsoltárban, mégpedig, meddig még, Uram, örökké tart haragod, meddig lobog még a bosszúságod miatt a tűz. Ellensége ellen pedig a tűz büntetését kéri segítségül a Zsoltáros. Mint a tűz, amely megemészti az erdőt, és mint a láng, amely fölperzseli a hegyeket, úgy kergesd őket fergetegeddel. Szelide formában, de Szent Pál is tűzként emlegeti Isten ítéletét, amely kimutatja majd az igazságot, hogy erre az alapra aranyból, ezüstből, drágakőből, fából, szénából vagy szalmából épít, kinek-kinek munkája fogja megmutatni. Az Úr napja ugyanis nyilvánvalóvá teszi, mivel tűzzel jön el, olvassuk az első korintusi levélben. Ahogyan Szent Pál hasonlatában is, a proféta lángoló kemencéje is csak bűnösöknek és ellenszegülőknek fog ártani. Az igazak viszont sértetlenek maradnak, mint a három ifjú a tüzes kemencében, Dániel könyvében. Ugyanez a tűz az igazak számára világító és megvilágosító fényesség lesz. Nektek azonban, akik félitek nevemet, fölragyog az igazság napja, és sugarai üdvösséget fognak árasztani. A napfény vagy a napvilág láthatóvá teszi nem csak az igazak számára, hanem a tűzben égők bűnösök számára is mindannak értelmét, amit Isten törvényei előírnak. Megmutatja, hogy Isten a javunkra adta a törvényt, nem pedig keserűségünkre. Igaz, a megtartásuk erőfeszítést kíván az embertől, de nem azért nehezek, mert Isten tesz minket próbára, hanem azért, mert egy olyan világban kell mindezeket alkalmaznunk, amely elrugaszkodott Istentől. A világ befolyása, csábításai és ellenkezései gördítenek akadályokat a megtartásuk útjába. Ezeket kell valójában legyőznünk és elhárítanunk. Ezért írja le bátran Szent János a levelében, parancsai nem nehezek. Sőt, magyarázatot is fűz hozzá, szeretetünk Isten iránt abban mutatkozik meg, hogy megtartjuk parancsait. És ezzel azt is megmagyarázza, hogy mi segít nekünk átlábalnunk a világ okozta akadályokon és nehézségeken. Az Isten iránti szeretet. Ezt ilyen egyértelműen Malakiás még nem tudja kimondani, de már erre utal az a megjegyzése, hogy nektek, akik félitek nevemet. Itt ugyanis nem emberi félelemről vagy rettegésről van szó, hanem ez valójában tisztelet, megbecsülés, imádat. Istent félni nem meghunyászkodás Isten előtt, hanem annak a tudata, hogy ő a teremtő, a világoda, és minket gondoskodásával ellátó atyánk. Itt tehát nem büntetéstől való félelmet említ a próféta, hanem azt a tudatot, amit majd Szent Péter így fogalmaz meg a levelében. Ti választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből csodálatos világosságára hívott meg titeket. Malakiás szavai számunkra is csillapítóan hathatnak, hiszen bennünk is sokszor értetlenség, netán lázongás támad a világban tapasztalható sok igazságtalanság láttán. Az egyik, amivel csitítanunk kell a háborgásunkat az, hogy ezek mulandó javak, amelyekben ezt az igazságtalanságot érzékeljük. A másik pedig Szent Pál szava. Pillanatnyi könnyű szenvedésünk a mennyei dicsőség túláradó örök mértékét szerzi meg számunkra. És ne felejtsük, van Isten az égben. Amen.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. A Loreto-i litániát imádkozzuk.